Úgyhogy kihagyom, és úgy mindjárt bele a közepébe. Szóval volt egy Jákob nevű emberke ott az ószövetségi történetek során, és hát tudjuk róla, hogy nem egészen pontosan kizárólag egyenes utakon járt, hogy szépen fogalmazzak. Szóval kihasználta a Mama Hotel előnyeit, ahogy ma mondanánk, sátorlakó volt, anyuka gondoskodott róla, és hát még azt is elintézte anyuka, hogy az áldás nagyobbik része neki jusson. Ha nem, innentől kezdve szorulni kezdett a hurok. Így aztán elérkezett az idő, hogy változtatni kell. Nem mondom én azt, hogy feltétlenül önszántából, de kénytelen volt menekülni. De azért így nyugodtan megállhatok, hogy szóval mikor jut el az a pillanat, amikor én eldöntöm, hogy most változtatni kell. Mert van egy néhány dolog, amit így hívő emberként is egymás között elmondhatunk, hogy hát bizony úgy fejbe tudom, de úgy gyakorlat még úgy várat magára. Még azt is tudom, hogy kellene, de hát majd. Szóval Jákob elérkezett addig a pontig, hogy muszáj volt. Érdekes módon, ami számomra egy nagyon jó hír, hogy a mindenható Istent igazából majdnem úgy tűnik, hogy olyan túlzottan nem hozta zavarba, hogy most mit műkevel ez a Jákob nevű úriember, hanem az ígéretét ő úgy viszi tovább. Hát ha Jákob az eszköz rá, akkor rajta keresztül. Azért jó hír számomra, hogy attól, hogy nem tartom magamat hibátlannak, még nem jelenti azt, hogy Isten nem tud használni. Megint csak gondolkodásban mond. Vajon elhiszem ezt, és úgy állok a hétköznapjaimhoz, vagy nem? Na és tudjuk, hogy elmegy lábánhoz, aztán a lábán egy kicsit visszaadja neki azt, amit ő csinált, ott ugye a házasság tájékán, meg így jó amúgy. Na és akkor nézzük, 1 Mózes 31.13-tól, akkor most már szó szerint Bibliából olvasom. Szóval 1 Mózes 31.13, lehet, hogy kihagytam az előbb. Szóval, én vagyok Bétel istene, ahol szent oszlopot kentél föl, és fogadalmat tettél nekem. Most készülj, menj el erről a földről, és térj vissza a szülőföldedre. Ekkor megszólalt Ráhel és Lea, és ezt mondták neki. Van-e még valami részünk, vagy örökségünk apán házában? Nem számítunk-e idegennek? Hiszen eladott bennünket, és a vételárat már egészen elköltötte. Különben is a miénk és fiainké minden, mindaz a gazdagság, amit elvett Isten apánktól. Azért tégy tehát úgy, ahogy Isten mondta neked. Mondják a feleségek Jákobnak, amikor elmondja, hogy hát el kéne húzni innen. 17. vers, ekkor járt, föltette gyermekeit és feleségeit a tevékre, elhajtotta minden jószágát és minden szerzeményet, amit szerzett, a Padan Aramba szerzett jószágát és vagyonát, és elindult, hogy elmenjen apjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. Aztán Lábánnak a fülébe jut a dolog, 24. vers, Isten azonban eljött az Arám Lábánhoz álomban az éjszaka, és ezt mondta neki, vigyázz, ne mondj Jákobnak se jót, se rosszat. 41. verstől folytatjuk, még mindig a 31. részbe. Itt Jákob sorolja az észrevételit. Ilyen 20 esztendőn volt a házadnál. 14 évig szolgáltalak két leányodért, 6 évig meg a juhaidért, te pedig 10-szer is megváltoztattad a béremet. És ha atyám Istene, Ábrahám Istene és Izsák félelmetes Istene nem lett volna, velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Lábán ezt felelte Jákobnak. A leányok az én leányaim. A fiúk az én fiaim, a nyáj az én nyájam. Mindaz az enyém, amit látsz. De tehetek-e most már bármit is a magam leányai ellen, vagy a fiak ellen, akiket szültek? A kérdés, ami az egész történetben elkezdett foglalkozni. Most akkor kié volt mi? Szóval, hogy van ez a tulajdonosság? Az még oké, hogy lábán lányai a két feleség, oké. De az unokák, lábán azt mondja az enyém, Jákob azt mondta az enyém. A nyáj, amit kapott, Jákob azt mondta az enyém, lábán azt mondja az enyém. Szóval, hogy néz ki ez a tulajdonviszony? Azért néha bele tudunk futni ám ebbe a gondba. Tudod, szóval hát nem költök a pénzt, mert úgyis rosszra használja. Oké, nem költök rá. De ha odaadtad neki a pénzt, akkor megszabhatod, hogy mire használja? Ha én odaadtam, akkor most az övé már, vagy nem? Mert hát az övével, na jó, hát remélhetőleg van annyi esze, hogy nem öngyújtó fölé tartja a 20 000-est, de hát ki tudja. Szóval, tulajdonviszonyok. Hogy néz ki a tulajdonviszony a mi életünkbe? Hát jó, most nem arra gondoltam, hogy van a pénztárcád, meg van-e benne valami apróság. Ugye egyáltalán? Miután ez egy kellően nehéz kérdés, ha fordítjuk meg a dolgot. És nézzük meg, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi a mindenhatónak a tulajdona. Mi az, ami az övé? Mert onnantól kezdve lehet, hogy könnyebben bele tudom illeszteni magamat is a képbe. 3 Mózes 25-23, mindjárt ki tudom olvasni. A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld. Ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam. Azt mondja Isten, a föld az enyém. Ugye a jövevény az, utána néztem, ma úgy hívnánk, hogy migráns, ami azt úgy mindenki érti. Szóval más országból, más vidékről érkező ismeretlen. A zsellér, ezt már úgy elfelejtjük lassan ezt a szót, ez a parasztságnak a legszegényebb rétege volt, akinek nem volt saját földje, hanem bérért, vagy terményért, vagy mind a kettőért dolgozott másnak a földjén. Tehát Isten azt mondja, hogy idegen vagy ezen a földön, és különben is, nem a tiéd, csak dolgozol rajta. Izrael esetében Isten még tesz egy nagyon határozott kijelentést, ez a 4 Mózes 8:17-ben van, akkor azt mondja, hogy enyém minden elsőszülött Izrael fiainál, akár embertől, akár állattól van való. Akkor szenteltem őket magamnak, amikor lesújtottam Egyiptom földjére minden elsőszülöttre. Tehát Izraelre még az is vonatkozik, hogy az elsőszülött. És tudjuk, hogy Mózesi törvényben megvolt, hogy hogy kell megváltani az embert, stb. De, hát akkor ez Jézusra is vonatkozik, ugye? Az elsőszülött az enyém. Mondja a mindenható Isten, az elsőszülött fiú, Mária első gyermeke, mindenestől a mindenható Istené az atyájé. A következő, ami nagyon hamar ki van jelentve, 5 Mózes 32-35, azt mondja a mindenható, hogy egyén a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik a lábuk, mert közel van vesztük napja és ilyet, ami rájuk vár. Róma 12:19-20, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennia, szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Zsidók 10:30, mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Miért ragaszkodik Isten a bosszúálláshoz ennyire? Mert hogy ő tud igazságosan bosszút állni. Ugyanis engem el tud ragadni az érzés. De ez csak az egyik része a dolognak, és lehet, hogy kicsit nagyobbat ütök vissza, mint amit kapna. De az elkövetett dolognak a hosszú távú hozadékáról nem sok információm van. és Isten igazságosságába ez is belefér. Szóval a bosszúállás az Isten dolga. Isten nem azt mondja, hogy ne legyen bosszú gondolatod, azt mondja, hogy bízd rám. De akkor ez azt jelenti, hogy vagy nem csinálok semmit, vagy ahogy a római levélben kedvezek annak, aki engem megbántott. Csak hogy egyszerű legyen. Jobbnál van a mindenhatónak egy nagyon érdekes mondata, 41.3. Kiszállhat szembe velem úgy, hogy sértetlenül hagynám. Minden az enyém az ég alatt. Hoppá! Róma 11.35-ben egy másik gondolatsorukban ez úgy van megfogalmazva, hogy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Magyarul Isten volt elől, övé minden. A zsoltáros még kézzelfoghatóbbá teszi a dolgot. 50. zsoltár. Nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegyek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, és enyém a mező vadja is. Ha éheznék, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem a bikák húsát, vagy iszom-e a bakok vérét. Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségednek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Az egész tulajdonviszonyos kép közepette felsejlik egy döbbenetesen jó lehetőség a mi számunkra, a hálaadás. Majd még visszatérünk, de ennél még színesebb a kép. A példabeszédek 8, 14, 15, 16, 17. Enyém a tanács és a jutalom. Én vagyok az értelem, és enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek, általam vezetnek a vezérek, és ítélnek igazságosan az elöljárók. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, és megtalálnak engem, akik keresnek. Szóval a társadalmi rendszerek sem függetlenek a mindenhatótól. Ez azért már úgy érdekes tudna lenni. Ezékiel 18.4, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is. Minden ember az övé. Tehát a föld, a mindenség, mindaz, ami betölti, minden ember. Egyszer egy tekintélyes valaki, egy fáraó tévedésbe esett. Ezékiel 29.9, Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel azt mondta, enyém a Nílus, és én alkottam. Akkor majd megtudja, hogy én vagyok az Úr. Isten nem hagyja szó nélkül. És ezek után, csak hogy színesebb legyen a gép, Aggeus 2.8, enyém az ezüst, és enyém az arany. Így szól a seregek ura. Szóval, eléggé áthatja a Bibliát az a gondolkodásmód, hogy minden Istené. Szóval, amikor bedobod a tizedet a pershelybe, akkor miből adsz? A tiédből? Vagy Isten, amit rád bízott, abból visszaadsz neki? Amikor az idődből adsz, akkor miből adsz? A tiédből? Vagy abból, amivel Isten megajándékozott, visszaadsz neki? Tudod, van az új szövetségben egy nagyon jó példa, és szerintem valahol ide illik. Tudod, 5 talentum, 2 talentum, 1 talentum. Az ötössel ne foglalkozzunk. A kettes, aki 2-t kapott, az lehet, hogy magába dohogott, hogy miért 2-t adott nekem, miért nem adott 5-öt, mert én ugyanúgy meg tudtam volna csinálni, de lehet jobban. Nem tudom, hogy történt-e ilyen vagy sem, de egy biztos, hogy de annyira azért nem érezte tragédiának a 2-t, hogy ne kezdett volna valamit vele. Aki 1-et kapott, az belekeseredett. Mert én csak 1-et, mert nem igaz, hogy nem. Jobb is, ha vigyázok rá, nehogy baj legyen, és akkor majd legközelebb. Hozzáállás kérdés, ugye? Ha az a hozzáállásom, hogy isteni visszaadhatok belőle neki, akkor szinte automatikusan megjelenik a hálaadás. Ha pedig átvágnak a vásárcsarnokba, és lehúznak, akkor a te pénzedet lopták el, vagy a mindenhatóit. Ha a mindenhatóit, akkor majd ő megbosszulja. Hát téged ki fog pótolni, mert a gyermeke vagy. Ugye? De ha úgy tekintek rá, hogy az enyémet, képes vagyok napokig zsörtölődni miatta. Megkeseregni. Hálással. Az 50. Zsoltár azzal kezdi, hogy nem kellenek az áldozatok, a mező vagy semmi, nem, de hálával áldozzál. Ismerd fel azt, hogy amit kaptál, az mind kapott dolog. Mert csak úgy hirtelen gondoljuk végig, hova születtem, mikor születtem, milyen neminek születtem, milyen lehetőségeket kaptak, milyen lehetőségek vettek körül, semmi sincs hatása, ugye? Vagy rosszul érzem? Ha mindezt kaptam, akkor miért azt nézem, akinek több van, miért nem azt, akinek kevesebb, de ha nem néznék sehova, akkor is lenne elég indokom arra, hogy hálás legyek, ugye? Hálával áldozzál. 50. Zsoltár. Na tudod, a hálaadásért néha meg kell küzdeni, mert nem jön zsigerből. És nem tudjuk a mindenhatót meglepni. Márk 12.30-ban azt úgy olvassuk, hogy a Jézust akarják provokálni. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szóval néha lehet, hogy erőködni kell a hálaadáshoz. Még néha erőködni kell a Biblia olvasáshoz, az imádkozáshoz, a hangos imádkozáshoz. Erőködni kell. Na de hát úgy szólt a felhívás, hogy minden erődből. Ne ijedj meg tőle, ha erőszakosan kell hozzáállnod a dolgokhoz. Belefér. Még azért is hálát adhatsz, hogy kényszerítheted magadat az imádkozásra, vagy a Biblia olvasásra. Mert képes vagy rá, ha más nem jut eszedbe. De hát annak kéne eszedbe jutni, hogy mindent kaptál. Nem a sajátodat használod, hanem ami rád bizatott. Gyülekezeti körökben szoktuk azt mondani, hogy sáfárságra kaptunk. Lassan ez a szó is kivesz a használatos nyelvből. Ez a, ma úgy mondanánk, hogy a vagyonkezelő. Nem az övé, de rá van bízva, hogy mit kezd vele, azt rajta kérik számon, de a tulajdonjog nem az övé, hanem vagyonkezelő. 1 Péter 4.10. Ki milyen lelki ajándékot, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Az egyszerű fordításból is elolvasom, mert az kicsit színesebb. Szóval mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Ugye abban a pillanatban, hogy az ajándék szót meghallod, hozzá kapcsolódik rögtön az, hogy ez már nem az, ami megjár, ezt én megkaphatom. De a Biblia azt mondja, hogy de mindenki kapott. Hát igen, lehet, hogy nem olyan, mint a másik. A felhívás úgy hangzott a Biblia versbe, hogy amit kaptál, azzal szolgáld a többit. Ez csak azért izgalmas, mert ha másikéval akarom szolgálni a többit, akkor lehet, hogy egy kicsit izzadságszagú, és több dezodor kell hozzá. A sajátoddal. Tudod, amikor a mindenható megteremtett, akkor olyan képességeket adott beléd, ami ehhez az ajándék működéséhez szükséges. Akkor ez fog menni könnyedén. Minden mást meg lehet próbálni, és lehet ideig, óráig eredményeket is elérni vele, csak nehezebb lesz. Meg lehet, hogy nem lesz annyi sikerélményed sem. De amit te kaptál, azzal könnyű. Hogy viszonyult Jézus a tulajdonokhoz? Mert hogy erről is beszél a Bibliánk. János 7.16. Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. János 14.24. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Úgy tűnik, hogy Jézus egészen pontosan tudja, hogy nem ő. Ő is kapta. Ezen lehet gondolkodni. János 16.15. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből berít, és azt jelenti ki nektek. Ugye ezt a Szent Szellemről mondja. Tehát, ami az atyáé, az az enyém, és az enyémből merít, és azt adja tovább. És akkor ezt ki is mondja Jézus a János 17-ben, a főpapi imában, a 10. vers. És ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Na, ez meg a tanítványokra vonatkozik. A tulajdonviszonyok azok azt mondja, hogy kiegyenlítettek, ami a tiéd, atyám, az az enyém, ami az enyém, az a tiéd, de megdicsőítetem ő bennük. Szóval, akkor hol vagyok ebben a képbe én? 1 Korintus 4.7. Mit tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Hát ha Jézus, aki ugyanannyival rendelkezett, mint az atya, mindenre azt mondja, hogy de ez nem az enyém, ez az övé, ez nem az enyém, ez az övé, akkor én meg azon nyüglődöm, hogy most akkor 2 talentumot kaptam, vagy 1-et, vagy 3-at. Nem, hogy hálás lennék azért, amit tudok használni. Nem. Ha ilyen szempontból nézem, annyi minden van, amiért hálás lehetek. A Biblia figyelmeztet. Efézus 5.15-16. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Szóval addig adj hálát, amíg tudsz hálát adni. Mert lehet, hogy eljön az idő, amikor ez bár fizikailag nehézé válik, vagy korlátozottá. De van egy különlegesség befejezésképpen, ami hétköznapokban, Bibliában, Jézus Krisztusra mindenhogyan áthatja az életünket. Énekek éneke 2.16. Szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok, övé, aki a lilimok között legeltet. Én szerelmesem, én vagyok, szerelmesem az enyém, a liliomokban gyönyörködik ő. Szóval a szerelmi viszonyban a kettő. Az enyém, én az övé, és egy tiszta viszonyba ez be tud teljesedni. Tiszta attól lesz a viszony, hogy nem számító, nem hozovány vadász, de önmagát ugyanakkor nem tartja vissza, részeket nem tart vissza, de nem azt nézi, hogy mit fog visszakapni. Krisztus és a gyülekezet viszonya ez. Az Efézus 5.31-32 beleírva. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Szóval a tiszta szerelmi viszony Krisztus és a mennyasszony gyülekezet között. Hogy kezelem a tulajdonokat akkor? Ebből a viszonyból indulva. Nem csak tudom, hogy mindent úgy kaptam, hanem mindent egy szerelmestől kaptam. Aki azzal mutatja ki önmagát, hogy mindent odaad és nem tart vissza semmit. És jövök én, és hát most már 10-szer imádkoztam, most már 7-szer megbocsájtottam, hogy ne magunkra hívjam, most már ugye elég. Szóval egy őszinte tiszta szerelmi viszony, amiben nem az a lényeg, hogy most nagyobb, kisebb, fiatalabb, idősebb, vagyonosabb, szegényebb, nem, a viszony. A kettő között lévő tiszta szeretet viszony a lényeg. Egy ilyen mennyasszonyt vár a művőlegényünk. Szóval ott vagyunk a találkozás pillanatában, hogy közösen egyszerre elragadtatás által, vagy egyenként, erről nekem fogalmam sincs, de hogy az én felelősségem az, hogy az én életem olyan legyen, hogy ezt visszatükrözze. És ha egy gyülekezetnek minden tagja ilyen viszonyban él, akkor abban a gyülekezetben könnyű megjelenni a mindenható dicsőségének. Mert hogy nincs, ami kilógna. Szóval nagy titok ez Krisztusról és az egyházról. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.